Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Hallgatóság! Előadásomban tehát egy most már egyre konkrétabb témára kerül sor, tágabb tematikánkon belül, és azt hiszem, hogy úgy látom, hogy a konferenciám ebből a szempontból nagyon érdekesen épül fel, mert bár én pontosan nem tudtam, hogy ilyen miről fognak beszélni az előadó kollégák, de ahogy most már így az első kettő után látható, illetve hallható lesz, egy nagyon tág keret után, amelyet Tölgyesi Péter felvázolt, illetve a második kiadásban, amely tulajdonképpen ugyanezt a tematikát folytatva szűkítette a két világháború közötti korszakra, én most már ennek még egy szűkebb vetületét szeretném előadni, vagy erről szeretnék beszélni. Az adott korszak, a Horthy korszak egy konkrét demokratikus politikai csoportosulásáról fogok beszélni, Rassai Károlyról, illetve az ő köréről. Direkt így fogalmaztam meg, mert részben ugye a pártjáról fogok beszélni, amit így is neveztek, hogy Rassai párt, ez nagyon gyakori volt abban a korszakban, hogy a pártvezérről vagy vezetőről nevezték el a pártot. Egyébként azért is, mert olyan bonyolult pártnevek voltak, hogy ezt senki nem mondta ki, hanem csak annyit mondott, hogy Rassai párt vagy egységes párt, mint amilyen a Bethlen féle kormányzó párt volt. De nem csak a pártról, hanem esetleg a hozzá kapcsolódó személyekről. És ami még fontos, hogy folytassam ezt a gondolatsort, tehát, hogy nem pusztán a pártról fog beszélni, hogy persze erről is fog beszélni, azért röviden bemutattam, hogy mikor alakult meg, meg még hogyan változott, hanem szeretnék a ledásom egy részében bemutatni olyan vitákat, pontosan, amelyek arról szóltak, hogy a korszakban ki hogy látta az adott politikai rendszernek a vonatkozásait, kérdéseit, mit mondotta a kormányzó párt, mit mondott az ellenzék, mit mondtak a demokraták. És amikor én fogok idézni és kivetíteni mondatokat, akkor érdemes ezeket kicsit elemezni és megvizsgálni, és amennyire időnk engedi, majd ebbe szeretnék belemenni, hogy megvizsgáljunk néhány ilyen érvet, gondolatot, amit a demokraták fogalmaztak meg a Horthy korban az adott politikai kérdésekre, hogy ezek vajonban mennyire felelnek meg a mi általunk elképzelt demokratikus felfogásnak. Illetve hasonlítsuk össze az adott korszaknak a hatalmi viszonyaival, a politikai rendszerével, különösen abban a tekintetben, hogy nagyon gyakran hallani azt, hogy a Magyarország kényszerpályán mozgott ekkor, akkor, amakkor, nem lehetett más rendszert megvalósítani, nem lehetett más struktúrát felépíteni, nem lehetett más a választójog, mert ilyenek voltak a lehetőségek, máshol nem volt lehetőség. Meg sem fogalmazottak más elképzelések, vagy csak extrém, irreális elképzelések fogalmazottak meg. Hát most nézzük meg, hogy valóban például a mondjuk Rassaiék, azok mennyire voltak irreálisak az ő elképzeléseik, és erről is szeretnénk majd beszélni. Röviden ezt a keretét én szeretném felvázolni, amiről már volt szó, hogy a korszakban milyen fontos a politikai táborok léteztek, de nem a politikai ideológiák mentén fogom ezeket, vagy hát nem is úgy vannak itt felvázolva, csak részben, hanem kifejezetten a témánk szempontjából a demokratikus, mennyire tekinthető demokratikusnak, legalábbis az én elképzelésem szerint, én így csoportosítottam a korszakban a fő politikai irányzatokat, amely szerint ugye volt az a bizonyos kormányzó réteg, vagy párt, ez a Bethlen, Teleki, de hozzávettem Klebersberg, Kunót is, hiszen ő is a korszak egy fontos politikusa. Ez a bizonyos mérsékelt jobboldal, amely nem demokratikus. Hát, hogy miért nem, ugye erről egy részben volt szó, de hát mert majd én is fogok érvelni. Vannak ugye a kisgazdapárt, amelyik egy markáns politikai irányzat, Nagyotári Szabó István vezetésével, odaértem néhány szemét, ugye, aki reprezentálja ezt az adott irányzatot. Van a korszaknak egy fontos politikai irányzat, a legitimisták, ugye azok a politikusok, akik az 1920 táján és utána a Habsburg uralkodót szeretnék visszaültetni Magyarország trónjára, illetve szeretnék restaurálni azokat a viszonyokat, amelyek jellemezték elsősorban a politikai rendszer, tehát a Habsburg monarchia viszonyait. Ennek szerintem van két markásan különböző irányzata, egy demokratikus irányzata, éppen Vázsonyi Vilmos, hiszen Vázsonyiék is legitimisták voltak, tehát ők is a Habsburg uralkodó visszahívását látták volna jónak, és van egy nem demokrata irányzat is a legitimistáknak, hiszen például Mrecsányi György, aki ugye 20-as években képviselő, az egy a legnagyobb szélsőjobboldali tömegszervezetnek az elnöke a 20-as évek elején az Ébredő Magyarok Egyesületének. Ugye az EME, az Ébredő Magyarok Egyesülete az egyik legradikálisabb, legszélsőségesebb tömegszervezet, amely nagyon nagy tagsággal is rendelkezik, és komoly befolyással van. Hát főként utcai politizálás révén nagy hatással van a politikai életre. Van egy radikális keresztényszocialista irányzat, jól tudjuk, hogy ennek tehát van egy olyan irányzata, amelyik tehát a keresztény szocialista irányzat nagyon markás a korszakban. Ennek van mérsékelt irányzata is, van radikális irányzata is, a legnagyobb hatású politikusát, Prohászka Ottokártról lesz még szó, fogok róla beszélni. Tudva levő, hogy az ő politikai szerepe igen jelentős 1919-20-ban, majd utána következő években is, és több jelentős törvény megalkotásánál játszik szerepet, így például a numerus clausus kapcsán is, amelyik ugye korszak egyik egy jelentős és nagy vitát kiváltó törvénye, és az ő gondolatait ennek kapcsán fogom majd idézni. Van, ugye a vannak a jobboldali radikálisok, amelyet talán Gömbös Gyula nevező legjobban, a fajvédők, akik szintén, tehát ugye egy markáns szélső jobboldali irányzat, és még mellé írtam két személyt, Budavári Lászlót és Fangler Bélának a nevét, akiket azért emeltem ki, mert ők azok, akik 1920-as évek elején, tehát a 20 és 22-es nemzetgyűlési időszakban a parlamentben konkrét zsidó törvényt terjesztenek be, tehát törvényjavaslat formájában próbálnak beterjeszteni törvényjavaslatot a nemzetgyűléshez, amelynek olyan pontjai vannak, amely a zsidóság teljes jogfosztását, kirekesztését jelenteni, egészen extrém, tehát már a második világháború időszakának zsidó törvényeit előlegezik meg. Természetesen ezt a parlament akkor még nem fogadja el, de ezek a személyek, tehát erre ekkor már tesznek kísérletet. Aztán vannak ugye a szociáldemokraták, és végül elérkeztünk a polgári demokratákhoz, ugye, akiknek szintén több csoportja is van ebben az időszakban. Elég bonyolult politikai pártmozgások vannak, ebben nem szeretnék belemenni, hiszen most inkább csak elvi kérdésekről szeretnék beszélni, és hát ugye közülük egyik kiemelkedő reprezentáns Rassai Károly. A Rassai pártja 1921. február 22-én alakult meg, így szintén bonyolult névvel, hát ami a korszaknak megfelelt, hogy eléggé körvonalazták a pártnak a programját, tehát a nevében is körvonalazták a párt programját és az ideológiai elképzeléseit. Amikor a párt megalakult, akkor a pártvezetését, elitjét ezek a személyek alkották, akiket lehet látni. Közülük mondjuk kiemelhetném, akik a két világháború között időszakban végig elég fontos szerepet játszanak, Rupert Rezsőt, aki képviselő, ügyvéd, veszprémi egyébként, és hát a végig a politikai életben a két világháború között jelentős szerepet játszik, de ellenzéki képviselő, vagy nagyon izgalmas személy ennek a csoportnak, Drozdi Győző, aki tanító újságíró, saját újsága is rendelkezik majd. Egy időszakot kivéve, ő is a 20-as években is, illetve a 60-as évek második felében végén is képviselő, jelentős politikai szerepet játszik, sőt, ő még 40 után is nemzetgyűlési képviselő lesz, és mondjuk az ő személyénél nagyon izgalmas az a kérdés, ahogy a 20-as években, vagy 19-20-ban a szélsőjobboldal ellen szólalt fel, és hát tett meg mindent annak a visszaszorításáért, úgy 40 után a kommunisták ellen tette ugyanezt, tehát a parlamentben nagyon kemény harcias beszédekkel és nagyon bátor fellépéssel tett tanúbizonyságot azért, hogy ő a szélsőségek ellen van. Tehát a Lassai párt megalakulása után nagyon érdekes, hogy nagyon gyorsan a szélsőjobboldal keresztüzébe került. Például itt ki lehet nem menni, de volt is, ami már elhangzott már a mai nap folyamán is, hogy rögtön megalakulása után az Ébredő Magyarok Egyesülete teleplakátolta az utcát, nagy harsány címmel hazaáruló, majdnem óriás plakátot mondtam, hazaárulók címmel, hogy ők tették tönkre az országot, és ott volt felsorolva a neveik, Rassaié, Drozdié, és több más személyé, ami azért érdekes, mert hát igazából, tehát vajon miért vívta ki az ő személyük a szélső jobb oldal haragját? Hát ugye nem, tehát érdekes az, hogy tipikusan az a helyzetről van szó, hogy a szélső jobb oldal, tehát egy olyan fiktív helyzetet kreál, hogy van ki ellen hadakozni, és annak van valóság alapja, vagy nincs, az teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ugye fel kell tüntetni egy ellenséget, és akkor az ellen kell támadni. És hát ez követi egy nagyon súlyos merénylet, amelyről már volt szó, Paksi Rudolf beszélt róla, az a bombarobbantásos merénylet, amelyet az Erzsébetvárosi Polgári Kör szervezett nagygyűlésen hajtottak végre, oly módon, hogy a bombát a pulpitus asztal alá helyezték, tehát mondjuk jelen felállás volt ott is, és a pulpitus alá helyezték a bombát a merénylők, de a politikus ugye késtek, el, mert elhangzott, és a bomba felrobbant, és csak a nézők közül haltak meg, és a politikusok köztük Rassai így megmenekült. Úgy tudom, hogy ez az első olyan politikai merénylet Magyarországon, amelyet békeidőben követtek el, és halálos áldozatokkal is járt. És érdekes módon, tehát a demokraták ellen, tehát nem a szociáldemokraták ellen követték el, vagy nem akik, ugye mondjuk valamilyen alapon azért mégiscsak összefüggésbe lehetett volna hozni mondjuk a tanácsköztársasággal, hanem a polgári demokraták ellen. Aztán jönnek az ugye nem egyesi választások, ahol a párt el is indul, 6 mandátumot szerez, egyet jogi úton megsemmisítenek. Nagyon érdekes, hogy ez már a betleni konszolidáció időszaka, 22, ám mégis ebben az időszakban folyamatos rendőrségi megfigyelés a 604/22-es BM utasítás alapján Rassai pártja is és Rassaiék is radikális veszély miatt azon pártok közé kerülnek, vagy személyek közé kerültek ebben az utasításban, amelyik rendőri megfigyelés alá kell helyezni. És valóban ez meg le is zajlik. Erről van egy nagyon érdekes adalékom, ami inkább csak érdekességként. Rassai Károly telefonlehallgatási dokumentum van, mert telefonját is lehallgatták. Szó szerint ez a dokumentum található egy 22. május 30-i lehallgatási dokumentum. Ugyanis Rassai Nagykanizsán indult a választáson, Nagykanizsán is, meg máshol is indult, és Rassai Nagykanizsán tartott kampánygyűlést 22-ben, és akkor beszélget Pesten valakivel, aki nyilván valami kampányfőnöke vagy stábjának az egyik tagja volt, és akkor a következő beszélgetés zajlik le, aminek nagyon érdekes adalékai vannak. A hívó, aki Pestről telefonál, Rassai hívja fel, kérdezi, hogy mi helyzet Kanizsán. A hívót az Rassai választól, hogy biztos siker. Tehát Rassai úgy gondolja, hogy Kanizsán meg fogja nyerni a választást 22-ben. Nem akar most már Kállai visszalépni? Most ki ez a Kállai? Ez nagyon érdekes, ez nem más, mint Kállai Tibor, Betlen pénzügyminisztere. Tehát Rassainak nagyon komoly politikai ellenfele van a 22-es választáson. A nagykanizsai választókerületben Betlen pénzügyminiszterével csatázik a választáson. És erre Rassai azt válaszolja, hogy tehát azt mondja, hogy ő fog nyerni, úgy látja jelen állás szerint, hogy egyértelmű fölénye Kállai veszteni fog. És azt válaszolja, hogy hát Kállai nem lép vissza, hanem választóként 5000 koronát osztogat. Tehát, hogy pénzt osztogat, hogy a választókat próbálja befolyásolni, hogy igaz-e vagy sem, erre más bizonyítékunk nincsen, nem tudjuk, Rassai nem szokott azért levegőre beszélni, tehát azért valami alapja ennek a megállapításnak lehet. Nagyon érdekes a mondata, számottevő a közalkalmazottak száma is, mondja Rassai. És ezt miért mondja vajon? Hát ugye ez az érdekes a dologban, ugye, hogy a betlenféle választójog ugye bevezette ezt a nyílt szavazási rendszert vidéken, így Nagykanizsán is, és ennek az egyik legfontosabb következménye éppen az volt, és itt kapcsolódunk a demokratikus hagyományokhoz, hogy pontosan azt a célt akarta vele Betlen elérni, hogy egyfajta nyomást gyakoroljon azokra az emberekre, akikre lehet. Most kire lehet a legkönnyebben? Nyilván az állami alkalmazottakra, hiszen onnan fölülről lehet kiadni az utasítást, hogy kire kell szavazni. Tehát Rassai rögtön mondja, hogy csak a közalkalmazott, hát ezek nyilván nem rá fognak szavazni, hanem a kormány jelöltjére fognak szavazni. És amikor előbb arról beszéltünk, hogy Betlen bevezette ezt a nyílt szavazásos választójogot, és hogy ez mi volt a célja, vagy ez, tehát ugye ez nagyon, az én véleményem szerint ez nagyon súlyosan korrumpálta az egész politikai rendszert, gyakorlatilag itt az önálló véleménynyilvánítás, a politikai véleménynyilvánítás, a szavazásnak a joga elveszett, és kiszolgáltatta az illető személyt a hatalom nyomás gyakorlásának. Tehát ez egyébként, aki ismeri, vagy utatja a Hortikort, hogy nagyon sok helyen ezt lehet látni a választásokon, és nagyon sok bizonyíték van arra, hogy gyakorlatilag a kormánypárt a nyílt szavazásos kerületekben hozta a többségét, ugye ezek voltak vidéken, a nagyobb városokban volt csak titkos szavazás, ahogy erről volt is szó, és ezeken a nyílt szavazásos kerületekben dőlt el, vagy hát a kormánypárt nagy fölénye, a Betlenfő egységes párt nagy fölénye, itt dőlt el, és ezeket itt tarolt jó részt, és a titkos szavazási kerületekben, Budapesten és nagyobb városokban volt csak tere jó részt az ellenzéknek. Most ettől függetlenül visszatérve erre a kis beszélgetésre, tehát mondja a pesti ember, hogy hát egy pár emberünknek be kéne szállni közéjük, és bizonyítékot szerezni, tehát ezekre a dolgokra, hogy valamilyen módon ugye le kéne leplezni a kormánypárt mesterkedéseit. Rassai válaszolja, hogy már intézkedtem. Aztán egy érdekes ilyen szubjektív dolog jön a beszélgetésben, hanem ha látnád, mennyi virágot kaptam egyszerű parasztoktól és gazdag zsidóktól egyaránt, mondja Rassai. Ami azért érdekes, mert ez a kis egyszerű mondat szerintem eléggé jól körvonalazza a Rassai pártnak egyébként a társadalmi bázisát, amit a kutatások nagyjából már kezdtek körvonalazni, és én magam is végeztem ebbe konkrét kutatást, például Nagykanizsán is. Hát ez az előnye ugye a nyílt választásnak, hogy utólag lehet kutatni, tehát akár minden személyt meg lehet nézni, hogy kire szavazott. És én úgy láttam valóban, hogy ezt egyértelműen körvonalazható, hogy a Rassai párt, tehát egy ilyen demokratikus irányultságú középpárt bázisa az tulajdonképpen a független egzisztenciákat tudta csak maga mögé állítani, vagyis részben a birtokos parasztságot, tehát A szegény parasságot már nem, mert egy napszámos, az ki van szolgáltatva a munkaadójának. Egy birtokon dolgozik, napszámosként, vagy valamilyen formában, zselérként, vagy cselédként, gazdasági cselédként, akkor a birtokos az megmondja, hogy kire szavazzon, és akkor ugye már is sérült ez a szuverenitás, de egy birtokos paraszt, aki saját földjén dolgozik, arra kevésbé lehet nyomást gyakorolni. Tehát valamilyen fontos van a birtokos paraság, most Nagykanizsának van egy városrésze egyébként a kiskanizsai városrésze, ahol gyakorlatilag ilyen eléggé polgárosult paraszt réteg élt abban az időben, és valóban megfigyelte, hogy a párt ott sok támogatót szerzett, és a másik pedig a zsidók, ahogy Rassai fogalmaz, hát ugye gyakorlatilag itt inkább csak arról van inkább szó, hogy gyakorlatilag azokban a szintén független egzisztenciákban, mint kereskedők, iparosok, a zsidóság valóban felülreprezentált volt, tehát ha nem szavakat másra szavazni, akkor közöttük is nyilván magas arányt képviseltek a párt támogatói. Jó, és akkor itt még néhány mondatot váltanak. Még egy érdekes dolog, tehát itt Rassai látszik, hogy mennyire megfogja őt az embereknek a viselkedése. Ugye itt látható, hogy odaugrik hozzá egy ember, és hát ő beszélget vele. Tehát láthatóan nem egy ilyen cinikus politikusról van szó, ami persze másból is kiderül, de hát már ebből az egyszerű beszélgetésből is Rassai esetében. Térjünk vissza a Rassai párt rövid összefoglalására. A párt 26-ban nevet változtat, független Nemzeti Demokrata párt nevet vesz fel, 26-os választáson 9 mandátumot szerez, majd Nemzeti Szabadelvű párt néven, végül 35-ben pedig Polgári Szabadság párt néven szerepel. Ha a Rassai párt programját szeretnénk megvizsgálni, akkor idézném ebből nemrégiben megjelent kitűnő könyvből a Magyarországi Politikai Pártok Lexikona, ahol minden politikai pártnak a működési kereteit meg lehet látni, hogy mikor alakult, ki volt a pártvezető, meddig működött, és mi volt a programja, az is benne van. Nem olvasom fel az egész programot, kiemeltem a látható a főbb pontok, de ha felolvasnak, tehát tulajdonképpen ez valamennyi fontosabb elem benne van, amit kiemeltem. Tehát követelték a törvényesség és a jogállam megteremtését, ez a 21-en megalakult pártnak a programja, amit persze a későbbiekben is nyilván képviseltek, legfeljebb a korszaknak megfelelően más hangsúlyokkal. A politikai üldözés és az internálási rendszer leállítása, ami 21-ben rendkívül aktuális, hiszen akkor még Magyarországon működik az internálási rendszer. Ugye az internálás akkor azt jelentette, hogy valakit mindenféle bírói ítélet nélkül le lehet tartóztatni, és táborba lehet zárni. A legnagyobb tábor Zalaegerszegen működött éppen, és az az érdekes ebben az internálási rendszerben egyébként, hogy tulajdonképpen, ha valakit bírósággal eljártottak, akkor lehet, hogy jobban járt. Mert lehet, hogy a bíróság felmentette. De akit internáltak, annak fogalma sem volt arról, hogy meddig fogott maradni, lehet, hogy évekig volt a táborban. Az zalaegerszegi tábor ugye 24-ig működik, tehát 24-ig tulajdonképpen emberek voltak internálás címszó alatt letartóztatva, és tehát egy ilyen teljesen jogon kívüli szisztéma a Horthy korszakban, hiszen már a Bethleni kormány időszakában is, hiszen 24-ig, akkor már évek óta konszolidáció van tulajdonképpen az országban. Aztán követelik a titkos választójogot, természetesen, hiszen 22-ben Bethlen visszaállítja a részlegesen a nyílt választást, tehát követelik a titkos választójogot. Az államformát, államforma rendezése népszavazás által. Ez érdekes, mert kevés párt kíván népszavazást rendezni, ők az államformát így kívánták rendezni. Rassaiék egyébként szabad királyválasztók voltak, tehát nem a Habsburg uralkodót szerették volna, sőt az ellen érvelt Rassai nagyon sok esetben nagyon markánsan, vagy határozottan, hogy a Habsburg uralkodót semmiképpen nem kívánja vissza az ország trónjára, hanem hogy milyen királyt, milyen keretek között hogyan válasszon meg az ország, erről kíván népszavazást rendezni. A közigazgatás demokratizálása pont azt jelenti, hogy a modern jogállam kereteinek megfelelő közigazgatási rendszert kívántak meghonosítani. Erre egy példát mondjak csak így hirtelen, ami eszembe jut, hogy gyakorlatilag azt akarták megszüntetni, azt a hagyományt, hogy a főszolgabíró az a kiskirály a vidéken. Tehát a főszolgabíró az nem a kiskirály, hanem a főszolgabíró egy hivatalnok, aki intézi a feladat körébe tartozó ügyeket, és különösebb szubjektív döntések nélkül, a jogi normának megfelelően. Aztán a földreform befejezése, ugye a nagybirtok rendszere felszámolásával, tehát egy olyan földreformot szerettek volna, amelyik jobban érinti a nagybirtok rendszert, mint azt a Bethlen-Nagyatádi féle földreform érintette, valamint hadikárosultak támogatása, illetve a progresszív adózás bevezetése, ami ugye azt jelenti, hogy tehát ami ugye ma sincs Magyarországon, tehát hogy aki tehát több különböző adókulcs legyen, és akinek nagyobb a jövedelme, az többet adózzon, magasabb adókulcsal adózzon, tehát nem egy kulcsos adó, hanem több adózási kategória legyen. Ennyit Rassai Károlyról még mondanék egy-két mondatot, konkrétan a személyéről. Ugye 1886-ban született egy sváb eredetű hivatalnok családban, Orsován. Eredeti nevük is Rass volt, Rass, tehát SCH-val írva, és ezt magyarosította ő maga Rassaira. Apja a Duna Gőzhajósi Társaságnak volt a tisztviselője, egy jó középosztályi státuszú családról van szó. Rassai jogi végzettséget szerzett Budapesten, 1915-től dolgozott a minisztériumban, mint tisztviselő, és hát ugye gyakorlatilag az első világháború utáni időszaktól kezdve, és a 20-tól gyakorlatilag kapcsolódott be a politikai életbe, és kezdett el politikai tevékenységet folytatni, és hát gyakorlatilag a 20-as évek közepétől azt lehet mondani, hogy a demokratikus ellenzék vezéralakja, különösen Vázsonyi Vilmos halála, Vázsonyi 26-ban halt meg. Az ő halála után lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag ő volt a demokratikus ellenzék vezéralakja Magyarországon a Horthy korszakban. Egész életében puritán életvitelt folytatott, tulajdonképpen egy ilyen hivatalnokszerű életet élt, tehát olyan értelemben, hogy lelkiismeretesen bejárt parlamentben, részt vett az üléseken, tehát ilyen politikusi alűrök egyáltalán nem jellemezték őt. Egy érdekes történet, hogy 1929-ben Klebersberg Kuno megkörnyékezte egy beszélgetés során, meg azt mondta neki, hogy bejuttatja néhány nagyobb cégnek a igazgatótanácsi tagságába, vagy tanácsába, vagy felügyelőbizottsági tagságba, hogy ezzel igen komoly jövedelemet lehet ugye elérni, amit cserébe csak annyit kért, hogy hát kicsit mérsékelje a kritikát a kormány irányába. Rassai ezt elhárította, azt válaszolta, hogy nincs rá szüksége, mert neki van elég pénze, tehát neki nincs szüksége arra, hogy bejusson ilyen a tanácsba, mire a Klebersberg azt válaszolta, hogy hát nem él valami magas életszínvonalon. Emre Rassai azt válaszolta, hogy nem a jövedelmem nagy, hanem az igényeim szerények, csak annyit költök, amennyit meg tudok keresni. Tehát ez a beszélgetés talán jellemzi a viszonylag puritán, és ez egész élet útja ezt mutatja, ezt a meglepősen
puritán.
Három kérdésben szerettem volna röviden ütköztetni ezt a bizonyos elvi kérdést, amiről beszéltem, a vitákat, tehát hogy demokratikus álláspont és a többi álláspont. Nem tudom, amennyire lesz idő, arra annyira fogok beszélni. Konszolidáció kérdése, tehát a 20-as években betleni konszolidáció, a zsidó kérdés és a választójog kérdése. Rassai maga mondja ezt a parlamentben, egy beszédében. Sokszor hangoztattam, hogy ez alatt azt értem, hogy állítsák helyre a törvények uralmát és a közszabadságokat, és egyforma erővel szálljon szembe az állam ugye jobboldali reakcióval, mint bármilyen baloldali kilengéssel. Ez ugye egy parlamenti beszéd, és akkor Trózdi Győző a parlamentben közben kiállt, hogy úgy van, a középutat követeljük. Tehát ez mutatja azt, hogy ők igazából mind a szélső jobboldali, mind a szélső baloldali szélsőséggel szembejeszkedő középutas párt volt. Nyilván sok más politikai programponttal, de valahol ez az elvi álláspontot képviselik. 21-ben, amikor felmerül a Bethlen-féle kormányzás lehetősége, illetve az új választójog kérdése, amelyben látható visszalépés lesz, tehát hogy a választójogot Bethlen csorbítja, akkor Rassai a sajtónak így nyilatkozik, ilyen sötét reakció még a Bach korszakban sem volt. Persze ez nyilván hozzájárul az, hogy ebben az időben rendszeresek a terrorista merényletek, tehát a bomba merényletről már beszéltünk, illetve emellett gyakori, még mindig ekkor az utcai merénylet, szélsőjobboldali személyek gyakran támadnak meg olyan politikusokat, vagy olyan személyeket, akik nem tetsző dolgokat mondanak nekik. Nagyon érdekes, ebben az időben van egy képviselő, aki ugye nem a Rassai párt tagja, ez a Farkas Tibor nevű képviselő, mondja a parlamentben a következő beszédet a konszolidációval kapcsolatban. És ez mutatja a Rassaiéknak is az elvi álláspontját, bár még egyszer nem az ő pártjuk képviselője mondja, hanem egy másik, egy-két független képviselő, de szintén demokratikus elkötelezettségű személyről van szó. Mégpedig az, hogy a lelkek nyugalmát Magyarországon nem a semmit se felejtsünk el, semmit se bocsássunk meg elv segíti elő Magyarországon, hanem ennek az ellenkezője, a mindent elfelejteni, mindent megbocsátani álláspont. Ha ez nem így volna, akkor azok a nagy dolgok, amelyekről az emberiség történelme beszámolhat, nem történtek volna meg, mondja Farkas Tibor. És Rassai is hasonlóképpen nyilatkozott, csak nálam találtam egy hatásos konkrétan ilyen szöveget, de hasonlókat, hasonlót sokat lehet idézni. A 21-ben mondja, ugye, hogy gyakorlatilag a magyar állampolitikájában a kiengesztelődés gondolata lenne urá, és ez egy új demokratikus irányzatot hozhatna el Magyarországra. Tehát itt nem a leszámolás és az ellenségkeresésnek az attitűdje látható az ő politikájukban, hanem épp ellenkezőleg egyfajta kompromisszumkeresés és a politikai ellenfeleknek a közös nevezőre hozása. Ez egy nagyon fontos elvi álláspont a konszolidációval kapcsolatban. Menjünk tovább. A második, a zsidó kérdés. Itt talán még erre lesz idő, hogy ennek az érveit ütköztessük. Ugye az első a konkrét ügy, ez a numerus clausus kérdése, amelynek ugye a létrehozásában Prohászka Ottokár is döntő szerepet játszik. Prohászka parlamenti beszédéből emeltem ki ezeket az érveket, tehát ő Prohászka ezeket az érveket mondja a parlamentben. Egyrészt az első, hogy szerinte ez kenyérkérdés, fel kell emelni a magyar középosztályt, és a numerus clausus törvény, amelyik az egyetemre a keresztény fiatalokat besegíti, az ezt lehetővé teszi. Azt mondja Prohászka, hogy szelekciót kell végrehajtani, a hazafias érzés alapján kell szelektálni a hallgatókat, és le kell számolni a destruktív irányzatokkal, mert ez hozta ránk ezt a sok átkot, Trianont, stb. Stb. Tehát ugye ez a destrukció elleni küzdelem, és a numerus clausus is ezt a célt szolgálja, hogy a magyar társadalom megerősödjön, és a destrukció ne rombolja az erejét. És azt mondja Prohászka, hogy a közösség joga áll előttünk, ez pedig a keresztény közösségnek a nagyobb joga, a kisebb joggal szemben, az egyéni jogokkal szemben, vagyis az individualizmussal szemben. Nem antiszemitizmus, és végül a következő nagyon ismert gyakori érve ugye ennek az irányzatnak, hogy nem, ez nem antiszemitizmus, hanem ez önvédelem. Tehát védekezünk a zsidó túlhatalommal szemben. Övék az országnak a gazdasági erejének egy jelentős része, ezt meg kell szüntetni, ezt a rossz állapotot, arányt, és vissza kell szerezni a keresztény társadalom számára a pozíciókat. Ezzel szemben ugyanebben a vitában Rupert Ezső, aki a Rassai Pártnak képviselője, tőle emeltem ki három érvet, nagyon érdekes. Azt mondja, hogy tulajdonképpen bűnbakot keres, aki így gondolkodik. Ez érdekes, ez a bűnbak kifejezés, a maga használja is a szót. És azt mondja, hogy amikor a zsidókban és a liberalizmusban keressük a hibát, akkor bűnbakot keresünk, a rossz úton járunk, mert ez a néppélek, ez patológikus, mondja ő, tehát beteg. Rossz úton jár, és így nem a diagnózis segíti elő és az orvoslást, hanem káros hatásokkal jár. Aztán a másik érve Rupert Ezsőnek, hogy ebből következik az, tehát, hogy rossz útra viszi a megoldási lehetőségeket. Ő úgy gondolja, hogy a magyar társadalom érdekeit szolgálja, pedig nem, valójában ez a magyar érdek ellen. Tehát itt, hogy mi a valós nemzeti érdek, ugye ezt veti fel ezt a kérdést itt. És végül azt mondja, hogy a tűzszúrás törvényei, tehát ezek a megszorításos, kirekesztő jellegű törvények, ezt nem tartja okos politikának, és tiltakozik ez ellen. Rassai beszéde is elhangzik, nem a numerus claususból emeltem ki ezeket, hanem már az első zsidó törvény kapcsán elmondott beszédéből, ami 38-ban az első zsidó törvény meghozott akkor mondja, ami ugye ez a törvény 20%-ban maximálja egyes foglalkozási ágakban a zsidók arányát, tehát ennél több nem lehet. Erre milyen ellenérveket mond Rassai? Egyrészt azt mondja, hogy ez a törvény elveszi más emberek évtizedes munkájával képített állásait, és azt mondja rá, hogy ez nemzeti politika. Aztán azt mondja, hogy azt mondja Rassai, hogy ez a törvény, a zsidó törvény, a zsidóság jogtalan térhódításával szemben vissza akarja szerezni ezeket a pozíciókat, ugye az előbb is előbeszéltem. Vissza akarja szerezni azokat a pozíciókat, amelyek soha nem voltak a magyar középosztály vagy a magyar társadalom birtokában, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a magyar társadalom úgynevezett középosztály rétege, az is a volt nemesi réteg, köznemesi réteg például, milyen visszautasítással, lenézéssel viseltetett az ipari és kereskedelmi pályákkal szemben, ahol a zsidók felülreprezentáltak. Ez történelmi tény, mondja Rassai. Aztán következő érve, hogy felteszi a kérdést, hogy amikor a magyar zsidóságit vádottak padjára van ütetve, akkor bűne az, hogy betölt olyan pozíciókat, amelyek Magyarországon parlagon hevernek, tehát például a kereskedelemben. Fel kell vetnem a kérdést, hogy mi lett volna ebből az országból, ha a magyar társadalom közönye mellett a magyar zsidóság nem helyezkedett volna ezekben a kereskedelmi, és nem helyezkedett volna el ezekben a kereskedelmi pozíciókban, nem építette volna ki a hiteléletünket, nem teremtette volna meg a gyáriparunkat. Aztán azt mondja Rassai, hogy a zsidó törvény morális hatása majdnem olyan súlyos, mint a materiális hatása. Eddig az állás és a jövedelem alapja volt a tehetség és a munka, a hűséges szolgálat, most e törvény szerint az állás és jövedelem alapja a születés adta előny lesz. És végül azt mondja, hogy mennyiben biztosítja ezt a, ez a társadalmi egyensúlyt, szerintem természetesen ez nem biztosítja, hanem éppen ellenkezőleg szembeállítja a társadalmat, tehát a valós nemzeti érdekkel helyezkedik szembe. És megint csak Farkas Tibort idézem, aki nagyon érdekes megállapítást ezt a numerus claususról, szerintem ezt érdemes ezt most visszatértünk persze meg az első, tehát a numerus clausus törvényhez, de ez a megállapítás szerintem nagyon érdekes, egyébként a zsidó törvény ugyanezt teszi, tehát ez a kettő ebben az értelemben logikailag teljesen párhuzamba hozható. Azt mondja Farkas, hogy Magyarországon soha senki nem volt abban megakadályozva, hogy foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyekben a zsidók felülreprezentáltak, például a kereskedelemmel vagy a banki pénzügyi élettel. Ugyanis bárki egyetemben mehetett tanulni, nem voltak határszámok, hogy hányan tanulhatnak korábban az egyetemen, bárkit felvettek, aki oda akart menni tanulni. És mondja Farkas, hogy azt hiszem, hogy protekcióra és monopóliumra, tehát állami beavatkozásra, törvényre, numerus claususra nincs szükség, zsidó törvényre nincs szükség. Az állam hivatása, hogy módot adjon arra, hogy minden vallásfelekezeti, minden faji különbség nélkül, minden tisztességes ember egyforma viszonyok között élhessen, és folytasson a maga részéről nemes versenyt a tisztességtelen versennyel szemben. Azt hiszem, hogy az nem hivatása az államnak, hogy előmozdítsa azt, hogy a söpredék, pártok vagy vallásfelekezetek keretében a tisztességes elemek fölé kerekedjen. Tehát ő azt mondja, hogy ezek a törvények nem szolgálnak mást, mint egy olyan őrségváltást, ahol a tisztességtelenek próbálnak így módon a tisztességes munkát fogyató emberek fölé kerekedni. És végül a választójog, a demokrácia felfogás nagyon röviden. Ugye Klebezer Kuno, aki belügyminiszter, mondja 1921-ben a választási törvény előkészületekor, de erről már volt is szó egyébként, tehát hogy a szegényebb néposztálynak, meg bizonyos elemeknek nem adnak választójogot, mert az ország életét veszélyeztetik. Hát erről már volt is szó. És ugye gyakorlatilag a törvény is ezt aztán megvalósítja, Bethlen visszaállítja a nyílt szavazást, sőt, bizonyos cenzusok is keletkeznek a törvényen, magas életkori határ, sőt, nemi cenzus is megjelenik, hiszen a nőknél még magasabb az életkori határ, és így tovább. Az egységes kormányzó párt létrehozása ugye tulajdonképpen a demokratikus formák ellen hat, hiszen éppen azt mutatja, hogy a politikai váltogazdaság hiányát, ami a nyugaton a polgári demokráciának az egyik alappillérét jelenti, illetve Bethlen egész rendszerre lehetővé teszi a tekintélyévű társadalom fenntartását, és hát ugye a választási korrupcióról, a választási visszaélésekről már volt is szó. A választójogi javaslata kapcsolatban Rassai a következőket mondja, tehát először is legfontosabb érve az, hogy ez jogfosztást tartalmaz, és ezért ez semmiképpen nem lehet támogatni, mert ez ellentmond a demokratikus fejlődésnek. Semmilyen országban, és erről hosszan érvel is, hogy semmilyen, nincs példa a történelemben arra, hogy egy demokratikus, tehát egy európai országban hoztak volna olyan törvényt, ami egy régóta kívülvott jogot ilyen nagymértékben visszavitt volna. És a másik, nagyon érdekes a másik érve, ez egy nagyon pragmatikus érv, amit akkor a parlamenti vitában megfogalmaz, az integritás kérdése. Azt mondja, hogy Magyarország hogyan akar, a trianoni Magyarország hogyan akar példát mutatni a szomszéd országok felé, hogyha Magyarországon a választójog az sokkal szűkebb, és a politikai rendszer sokkal szűkebb kereteket hagy az állampolgárok részére, mint azokban a szomszéd országokban, amelyeket mi úgy tekintünk, hogy utódállamok, és ahol az ottani magyarság úgymond elnyomott helyzetben van, és vissza akar térni a Magyarországhoz, és vissza akarjuk állítani Nagy Magyarországot, hiszen azokban az országban sokkal demokratikusabb választójog volt, sehol nem volt már ekkor nyílt szavazásos rendszer, tehát mindenhol titkos választójog volt, Európában sehol nem volt nyílt szavazásos rendszer, csak Magyarországon volt ilyen keretek között. És Rassai ezt az érvet hozza fel, tehát megpróbál azzal érvelni, hogy ezzel tulajdonképpen a revízió ellen hat a kormány, az egyik legfontosabb cél ellen, a trianoni Magyarország revíziója ellen hat ezzel a törvényjavaslattal. Köszönöm szépen figyelmet!